édesanyám főztje.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Maszkos interjú Varga kapisztrálnatyával, ferences szerzetessel, mentálhigiénés szakemberrel, az Esztergomi Ferences Gimnázium lelki igazgatójával, illetve a Szapiencia Hitanyi Főiskola tanárával, egyháztörténésszel és lokálpatriótával. Szülőfaludról szeretnélek kérdezni, kapisztrálnatya, családi otthonodról, édesanyádról, édesanyád főztjéről, illetve azokról a kedves szerzetes nővérekről, akik családtagjaid voltak, és akik direkte, indirekte formálták az életedet, de elsősorban a szülőfalu a témánk. Kapisztrálnatya, hol láttad meg a napvilágot? Hol van ez a szülőfalu?
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Én Tápió Györgyén születtem, illetve egész pontosan Nagykátán, de a szülőfalum az Tápió Györgye. Ez Pest megyének az egyik legdélkeletibb települése. Körülbelül úgy tudnánk elhelyezni, hogy a Szolnok, Jászberény, Ceglét közötti háromszögben, de még Pest megyében.
És hát életed első 14 évet ott töltötted, utána lettél ferences diák Esztergomban. Ez a 14 év a családi otthon melege milyen volt?
Olyan, ami mindig visszahúz, és hogy olyan érdekes, hogy ugyanazon a helyen áll az ágy, amiben ha hazamegyek, még alszom most is édesanyámnál.
De már nem rácsos.
Nem rácsos, de hogy ahol, amiben gyerekkorunkban is aludtunk, és hogy én ott mindig nagyon jót tudok aludni.
Hova néz az ablakod? Kertre néz, gondolom, mert minden ablak kertre néz egy falusi házban.
Igen, de ez a szobarész, ez a mi házunk, ez egy régi hosszú parasztház volt, és amikor olyan felsőtagozatos voltam, nem, harmadikos általános iskolás voltam, amikor a szokásnak megfelelően akkor meggörbítettük, tehát az azt jelenti, hogy az utcai frontra még építettünk egy fronthoz kapcsolódóan egy szobát, fürdőszobát, és akkor ez megváltoztatta a háznak a jellegét, kifelé akkor egy ilyen kádárkocka formája lett, befelé azonban egy kis udvart ölelt így, vagy egy kis kertet ölelt közre, és ez a szoba, ahol én szoktam aludni most, és ez az utcai szoba, az a régi tiszta szobának megfelelő, valamikor a régi parasztházakon ez a két ablakos szoba volt ez.
Édesanyád él ma is, és amikor van időd, hazamégy, meglátogatod.
Igen, édesanyámnak most ünnepeltük februárban a 80. születésnapját, és öcsémmel, unokatestvéreimmel is otthon tudtunk lenni, és jól tettük így ebben az időben. Ő mind a mai napig aktív, eljár a templomba, közösségekbe, és hát segítséggel műveli azért a kertet is, és hát a háztartást is tulajdonképpen vezeti.
Amikor hazamegy, amikor hazamentél már ferences diákként, vagy már szerzetesként, mivel igyekezett kedveskedni édesanyád, nem tudom, hogy most még főze, időnként magát ellátja, de mi volt az, ami számodra az otthon ízeit jelentette?
Igen, főz még egyébként most is, és hogyha hazamegyek, akkor mindig igyekszik valami olyan kedves dolgot csinálni. Többféle ilyen is van, amit nagyon szeretek. Az egyik például az egy nagyon egyszerű, ilyen, mi csak úgy hívjuk, hogy gezemiceleves, de mindenféle zöldség, és akkor ilyen jó tejfölössel. Aztán ezt lehet dúsítani például, mit tudom én, csirkeaprólékkal, meg ilyesmivel. Tehát lesz belőle valami raguleves, vagy valami, vagy nem tudom, hogy használják-e még ezt a szót, de gyerekkoromban mi nagy mosolygással, vagy vigyorral hallgattuk mind a becsinált leves kifejezést. Tehát, hogy valami ilyesmit. Azután, hát az ünnepi alkalmakkor, vagy hogyha ismerősöktől nagyon kedves falubeli emberek néha egy-egy gyöngytyúkot, galambfiókát, vagy ilyesmit adnak, és azokból valami fantasztikusan finom húslevesek vannak. Na hát ez szokott aztán lenni az egyik ilyen klasszikus dolog.
Galambfióka vagy galamb? Hát a galambfióka az nagyon picike.
Hát
kis fiatal galamb.
Fiatal galamb, igen, de hát azt általában annak mondták, tehát hogy ezeket sokszor tenyésztik már, vagy hogy úgy nem is tudom, hogy van. Tehát azért van azon, és nagyon-nagyon finom íze van neki. A második, az két-három olyan dolog van, amit nagyon amit fantasztikusan jól tud csinálni, úgyhogy például a rokonságban mindig őt kérték meg, amíg voltak disznótorok. Nálunk az volt a szokás, hogy amikor a disznó le lett vágva, és amikor a földarabolva behorták a házba, vagy a földolgozás helyére, akkorra a háziak elkészítették a májból és az abát vérből álló reggeli pörköltet. Ez így valami egészen fantasztikus volt így a kettő együtt, és ilyen hagymás, paradicsomos, tejfölös alapon készült ez. És a tejföl nem is volt benne, de a hagyma, paradicsom igen, és ezt általában ecetes körtével, vagy ecetes szilvával szoktuk enni. Ez egy nagyon finom, pikáns íze van a gyümölcsnek, meg a, ugye a máj, meg a vér az eredendően édeskés, és nem, mindenki ízlése szerint sózza meg, hogy ne keményedjen meg a máj, és akkor ehhez ilyen azt az árpával érő körtét, szóval ilyen apró körtét, vagy szilvát ecetesen eltéve, azért ez fantasztikus. Ez az egyik. A másik, ehhez kapcsolódik tulajdonképpen az hogy a sült húsokhoz mi nagyon sokszor kompótot, vagy édes szószt, nálunk piszkének mondják, de egres, vagy nem tudom én, tehát, vagy almaszósz eszünk, és ez csak otthon van, alig-alig lehet ilyet találni, vagy kapni másutt is. Nem mindenki szereti, vagy sokan nem szeretik azt, hogyha mit tudom én, egy édes és a hús együtt, pedig ez nagyon-nagyon-nagyon finom tud lenni úgy. És utána van neki még egy másik ilyen speciális hús készítménye, tejfölös hússzerű, de az eredetéről annyit tudok, hogy olvasott valahol valami receptet, hogy hogyan lehet, ugye a kommunizmus alatt voltak ezek a hihetetlen rágós húsok, hogy ezeket a kemény húsokat hogy lehet megfiatalítani, és akkor ennek a továbbfejlesztése ez tulajdonképpen, tehát hogy úgy prézlisen klofolja ki azokat a hús darabokat, tehát ezek akkorák mondjuk, mint egy szűzérme, vagy valami ilyesmi, de ezt lehet pulykából, libából, disznóból, marhából csinálni, és akkor úgy süti meg, és akkor picit akkor az kap aztán egy olyan rántott hússzerű kérget is erre, és utána ezt ereszti föl még kicsi vízzel, és akkor tejföllel, tehát egy nagyon finom, szaftos, puha, és ez nagyon jó rizibizivel, meg szintén jó hozzá akkor, vagy saláta, vagy pedig szintén megy hozzá az ilyen kompot, vagy édes szósz is. És akkor a sütemények, hát nagyon-nagyon jól tudott sütni, de hát például rétest most már nem csinál, a klasszikus húzott rétest, de amit mindig a rokonságban mindenki nagyon szeret és kér, hogy csináljon, két dolog, az egyik a hájas sütemény, tehát úgy, hogy az ismerősök, rokonok mindig oda viszik hozzá, hogy na most akkor itt van, ő ezt csinálja meg, és akkor...
Mondták az alapanyagot hozzá?
Igen, hogy utána, hogy kapják vissza, és... Hát tényleg hihetetlenül finoman tudja elkészíteni, a másik pedig hihetetlen egyszerű sós kifli. Ez egy kalács tészta, és abból sós és köménymagos kifliket készít, ilyen kicsiket, és hát az is olyan, hogy ez bárki, bármikor, bármivel meg tudja enni. De hát mindenfélét csinált ő, dobostortától kezdve a méteres kalácsig, vagy ami a gyerekkorunknak a kedvence volt, az ördögpirula.
Ördögpirula, nagyon jó.
Igen, az egy ilyen kanállal szaggatott, valamilyen fánkszerű, vagy nem tudom, milyen belül üres, és onnét kapta a nevét, hogy ugye ahogy a kanál, amivel szaggatják, és teszik bele a forró olajba, vagy zsírba, nem tudom, miben sütik, akkor ilyen szarvszerű nyúlványok tudnak rajta lenni, és azért ördögpirula, mert utána pedig kakóporos cukorba forgatják be, és hogyha a gyerek vagy bárki felnőtt is eszi, akkor jól össze tudja magát kenni vele, és akkor az nyomot, hogy látszik, nem lehet titokban elcsenni belőle.
édesapádnak mi volt a kedvence? Hogy emlékszel rá? Mi az, amit édesanyád meglepetésként, ha kedvébe akart járni, készített?
Édesapám nagyon szerette a pörkölt féléket, és ő maga is hihetetlen finom lecsókat készített. Vannak olyan ételek, amiket a férfiak úgy szeretnek csinálni, hogy ilyen időtöltésként is, és, vagy kikapcsolódásként is, és ez volt az egyik, amit ő nagyon szeretett. Ő nem szerette nagyon az ilyen száraz húsokat, ezért a pörköltet, illetve a lecsót, és volt még, ami fantasztikus, éppen múltkor beszéltünk édesanyámmal, és mondtam neki, hogy csináljunk már ilyet. A krumplis tésztát nagyon szerette, hogyha az odaég a jénai tálnak, vagy a lábasnak a falához, és ez direkt úgy oda is sütött, és az egészet úgy átpirította, hogy ilyen ropogós, piros legyen, és ezeket ő hihetetlenül szerette. Persze ez nem volt egyszerű dolog, hogy a lábas is épp maradjon, meg a villa is épp maradjon, és ebből aztán voltak, hogy papa, ne csináld már, meg más egyéb ilyen rendőri utasítások, jó, és akkor azért csak megsütötte. Ezekre emlékszem, hogy ezek voltak azok, amiket nagyon szeretett, és aztán utána ő nagyon-nagyon szerette például a szalonnát, a jó szalonnát, és a koleszterinje teljesen rendben volt neki. Tehát ő meg tudta enni reggel és este is, hogyha arról volt szó.
És kis hagymával.
Igen.
Említetted, hogy disznóörés, tehát tartottatok disznó gyermekkorodban?
Persze, igen. Én még abban az időben nőttem föl, tehát én ugye abban az időben születtem, amikor a TSC-ket szervezték.
60-as évek eleje.
És tehát nekünk is volt akkor az elején tehenünk, borjuk, disznók, mindenféle szárnyas otthon. Talán pulyka csak elvétve volt, mert az nagyon kényes, nehéz volt tartani, de libakacsa, tyúk, tehát hogy ez nyulak. Hát például a...
Ez nem függött össze a TSC-esítéssel, ez volt.
De kellett, hogy legyen tulajdonképpen, meg hát ennyit engedtek, ilyen kicsit engedtek, de például nagyon érdekes volt, hogy nyulat is tartottunk, és mondták a szüleim, jó lehet, de akkor te viseled gondjukat. És akkor...
Mondták neked?
Mondták nekem.
Mert te szerettél volna nyulat.
Igen, és képzeld el, hogy az történt, hogy azt mondták, hogy jó van, ha fölneveled őket, meg elviszed őket, ugye volt ilyen, akkor úgy hitták, hogy ilyen átvevő hely, igen, ahol igen. Le lehetett adni.
Tehát kis pénzkeresetet jelentett neked.
Szóval elviszed, akkor a tied lesz a pénz is. Igen. És akkor én elvittem is, amikor, hát én már nem is tudom, hányadikos voltam, talán általános iskolás, negyedikes vagy ötödikes, meghalt az a néni, akihöz én jártam zongorát gyakorolni. Az Edit néni. És a rokonsága, az nem, tehát ő nem a falubeli volt, ő egy polgárlány volt, és a rokonsága aztán hát felszámolta a házat, eladta a használati tárgyakat, és akkor abból a pénzből vettük meg az Edit néni pianinóját, amit én a nyulakból kaptam, meg abból félretettem, sőt, hát hozzátartozott az életemnek az akkori szakaszához is, hogy piacoltam is, és mondták, hogy... Menj ki, kiviszed mit, paradicsomot, vagy uborkát, mit, és eladod, hát akkor van egy kis zseppénzed, és nem voltam rest, és akkor kimentem ott egy falusi piacon, árultam egy-két kosár, otthon megtermett terményt.
Van-e még tehén abba a faluba? Van-e olyan háztartás, ahol tehén még megtalálható? Talán nincs, nem?
Van még óriási a változás, ami van. Tehát én úgy összeszámoltam, és még édesapámmal körülbelül 10 évvel ezelőtt, vagy 11 évvel ezelőtt, egyszer már akkor 70-en jól fölül volt, biciklire ültünk, és körbejártuk a Györgyei határt. Nagy élmény volt, egyrészt az, hogy ő vele bicikliztünk, másrészt meg felidéződött egy csomó gyerekkori történés, harmadszorra meg a falu határának a különböző részei egybeálltak, és nekem akkor esett le a tantusz tulajdonképpen, hogy hát elindultunk a Tápió mellett, vagy elindultunk Jászboldogháza felé, vagy Tápió Zelle felé, és tulajdonképpen ez olyan kicsi, és olyan kevés. És akkor én ezt úgy értem meg, hogy ó, milyen messze, és a másik irány. És most így bejártuk az egészet a szőlőúttól kezdve, az egy nagyon híres valami volt, a Györgyei szőlőút, gyönyörű szőlők voltak ott, és akkor, amikor végigjártuk így a falut, a határát, akkor számoltuk össze, hogy amikor én gyerek voltam, akkor 5 gulya legelt a falu határában, és ma egy sincs. Onnit tudom, hogy van még valahol tehén, hogy édesanyám is még házi tejet hozott.
Tehát valahonnan lehet hozni, de ez a 5 gulya volt, tehát akkor egy komoly gulyás társadalom volt nálatok.
Tehát ebben benne vannak a TS-nek a gulyái is, de benne vannak az embereknek a háztájban tartott.
És ezek okos tehenek voltak, haza tudtak jönni maguktól is, hogyha hozták őket, tudták melyik kapunál, melyiknek kell lekanyarodnia jobbra vagy balra.
Igen, és még ráadásul nem is mindenkinek a tehene járt ki a közös legelőre, például a mi tehenünk vagy mi teheneink se jártak ki, hanem akkor aztán azokat mi külön kivittük, és akkor legeltettünk is, és hát ezek persze fantasztikus gyerekkori élmények meg játékok voltak. Csak egyet mondok el, például én kint legeltettem egy tehenet, vagy akkor egy tehenünk volt, és jött egy a Szentgyörgyi úton, ez a Jász alsó Szentgyörgy felé menő út, és jött egy asszony, egy Jász asszony, és megszólított, hogy nézzem meg, hogy potyog-e a szilvája a kosárból, de én nem értettem, mert hogy ő jászul beszélt, én meg palóc vagyok, tehát annyira különböző volt, mikorra elment, akkorra esett le a tantusz, hogy aha, azt kérdezte, ugye mi azt mondtuk, hogy kisfiam, nézd valamit, potyogja a szilvam. De meg azt mondja, kisfiam, nézd valamit, potyogja a szilvam. És mit kérdez a néni? Hát nem értettem.
Na hát... Tehát a ti falutok még Palóc falu, igen, és a szomszéd falu már Jász falu.
Igen, és akkor hát a dialektus azért, tehát hogy nagyon, ha nem figyel az ember, vagy nem fülelt abban az időben, akkor még azért az érezhető volt, és különös volt. Aztán volt még például más ilyen dolog is az utcánkban. Hát mi olyan 5 voltunk körülbelül a cigánygyerekekkel együtt, ilyen egykorú gyerekek, ők is... Nagyon jó, beleilleszkedtek az ottani társadalomba, és akkor 3 voltunk, akik ott egy irányba legeltettünk, de be volt egy Darás Fercsi nevezetű velünk egykorú fiú, azok szegények voltak, nekik kecskéjük volt. És akkor úgy volt, hogy én hajtottam ki a tehenet, ő meg a kecskét. Igen ám, de a kecske az ment volna előre, és mint a veszedelem hihetetlen temperamentumos teremtmény volt.
A kecske tulajdonos mondta nekem, hogy az ördög féltestvére. Ami rosszat el lehet követni, azt a kecske elköveti.
Ez körülbelül így is van, és a tehén, a miénk, az pedig komótosan camagott, ballagott. A Feri nem győzte visszafogni a kecskét, én meg nem győztem hajtani a tehenet, hogy haladjunk már. És akkor támadt egy óriási ötletünk, összekötöttük a kettőt, és a kecskének a láncát hozzakötöttük a tehénnek a láncához, és akkor a kecske az csak így a fejét így nyújtogatta, és úgy húzta hátra az a súly, meg a tehén, a tehén meg ugye a fejét, akkor próbált egy kicsit gyorsabban venni. Mi annyit nevettünk, és hát számos ilyen dolog, ami ott
történt. Nagyon-nagyon kedves. Műsoridő vége felé tartunk, még néhány mondatot szólj a szerzetes nővér rokonságról is, mert az elején beígértem a hallgatóknak.
Nagymamámnak a testvéreiről van itt szó. 5 voltak Szatmár irgalmas nővérek, és azután a feloszlatás idején jártak haza ők is, hogy besegítsenek a nagynénémnek, meg nagyanyámnak, a dédnagyanyámnak, meg dédnagyszüleimnek a gondozásába és ápolásába, és meg hát amúgy is rokonlátogatásokra. És ők soha nem jöttek egyrészt üres kézzel, másrészt hihetetlenül sok ötlettel és egyébbel látták el a szüleinket is, és hát azt is el kell mondani, hogy én az egyiküknek köszönhetem az életemet. Amikor olyan fél éves vagy így körül voltam, a tehéntejt, vagy amikor kezdtem tehéntejet kapni, attól kaptam valami hasmenést, vagy én nem tudom mit, amit nem tudtak megállítani, és nem tudtak az orvosok se elállítani, és ugye abban az időben nem volt infúzió, meg nem tudom én mik, amik most vannak, És hát lemondtak rólam tulajdonképpen az orvosok, és az egyik nagynéném, Elize, a nővér, aki szintén itt van egyébként Esztergomban eltemetve, ő volt az, aki azelőtt a Szegedi Gyermekklinikán dolgozott, és akkor ő mondta, hogy akkor édesanyámnak, hogy kamillát csepegtessen, kamilla teát a nyelvemre, és az pont annyi volt, hogy nem száradtam ki tőle, de nem keltett olyan ingert, hogy hányak, vagy hasmenésem legyen, meg fertőtlenített is, és az szépen lassan így a nyelvemre, meg a számba csepegtetve, így menekültem meg.
Isten áldja ezt a kedves nővért, aki megmentett. Szokták mondani, hogy a pap fia marad meg leginkább a szülőnek, hát te egy adott időpontban minden nap az esti órákban valamikor fölhívod édesanyádat, hogyha távol is vagy, ott vagy, meglátogatod fizikailag, amikor tudod, illetve igen, telefonon, azt hiszem.
Amíg édesapám élt, akkor azért nem beszéltünk így minden nap. Valahogy úgy abban az időben, amikor édesapám meghalt, és akkor a gyásznak az ideje volt, akkor hívtam azért, vagy kezdtem el úgy hívni minden este, megvan, hogy ez az az idő, amikor én hívom. Hogyha nem, akkor beszélünk, akkor hát annak nyomós oka kell, hogy legyen. És hát ilyenkor végig beszéljük, hogy mi történt vele, mit főzött adott esetben, vagy én velem mi történt, és ezek mindig nagyon jó beszélgetések. Ilyenkor értesülök arról is, hogy mi történik a szülőfalumban, mi történt a rokonságomban. Tehát egy olyan fontos kapocs ő, és ami érdekes, hogy igazából már az ő korosztályából, unokatestvérek rokonság köréből már csak ő meg az öccse él, nagybátyám, és hát hogyha bárki az unokatestvérek közül hazamegy a szülőfalunkba, akkor mindig ő az egyik ilyen bázispont, ahová jönnek, és odafut be aztán egy csomó információ is, telefonok, és őtőle lehet tudni mindig, hogy kivel mi van.
Nagyon szépen köszönöm, és Isten éltesse Varga kapisztránatja édesanyját, Tápió Györgyén kapisztránatja, köszönöm szépen, hogy emlékeidet fölelevenítetted szülőfaludról. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.